Óránként váltották az embereket, hogy az őrállók kibírják a szörnyű fáradtságot. Mindegyik tépet, holtfáradt ember volt, a lándzsa lehúzta vállát, a horpat vasfazék nyomta homlokát. Néhányan összeszedték a halottakat. Hajnalra minden megint pompázni kezdett. Nagy, merev kaktuszok ugrottak neki a levegőnek, itt-ott vérpiros virággal, mintha felszakadt sebüket mutatták volna. Körös körül csonka, szilánkokban meredő fák, melyeket derékba talált a kőgolyó, leszakított paliszát, pörkös gerendafái, kunyhók, melyeknek küszöbén ott villózzik még a parázs. A liánok végig tekerőztek a földön. Az erdő újból építeni és rombolni kezdett. Így várták az első napsugarakat. Először a messzeségből néhány alázatos arcú szolga érkezett. Tyúkokat hoztak, tengeri lepényt, néhány gyapott takarót. Aguilar homlokukról olvasta a szolgajegyet. Visszakergette őket. Főnök nem veheti észre ezeknek érkezését. Jöjjenek a környék urai. A szolgák visszavonultak, félő, borzongó figurájuk beleolvadt a környezetbe. Minden zajra megrezzentek, mint a idegen, ellenséges erők kozmikus súlyát nyögték volna. A színjáték sorsa Cortés kezében volt. Az indiánok nem láthattak sebesült spanyolokat, sérthetetlenek, s ha fel is vérzi őket a Nyílhegye, reggelre magától beforr. Az ágyukat földhányás mögé rejtette, lombokkal álcázta. A napfény végigszaladt a fényes vérteken, melyeket éjszaka fényesítettek ragyogóra a fegyverkovácsok. Még valami kellett, hogy kiárassa velük a félelem iskoláját. Mustrálta a lovakat, ma frissen volt kefélve a szőrük, megvillant rajtuk a napsugár. Egy sárló kancát beköttetett saját sátorába, s a leeresztett függöny előtt kint megjáratta néhányszor Ortiz mesternek tüzes fiatalménnyét. A paripa ágaskodott, nyerített, vonaglott, a vasmarkok megrántották a pányvát, a spanyolok gyönyörködtek a játékban, amikor felhangzott a tábori kürtjel, s hírul adta, hogy a vendégek megérkeztek. Az idősebb főnökök tarka gyékenyfonatú karszékekben üldögéltek, s a hordozók meggörnyedve lassú, ritmikus lépésekkel szaladtak előre, utánuk néhány leány, fehér, hímezetlen gyapott köntösben, fejükön korsókkal, kezükben batyukkal, végül megint csak parádésok, tollakkal és pálmalevéllel. Hajlongtak egymás felé. A kacika kiszállt székéből, földhöz érintette kezét, aztán magasba vetette, földre nézett és égre nézett. Cortés mellpáncéllal, bársonyköpenyben láncosan. A nap rásütött a vértre, s megcsillant rajta a kikovácsolt Szent György képe. Aguilar öltötte egymáshoz a szavakat. Mi jöttünk békével, hogy vizet vegyünk és eleséget vegyünk magunknak. Mi fizetni akarunk érte, mint fizettek testvéreink, akik jártak itt esztendővel előtte. Mi békével jöttünk, és ti nyilaitokkal köszöntöttetek. Minden vér a ti fejetekre száll. 800 halott után sírnak az asszonyok és öregek. Ti kívántátok, hogy így legyen. A ti hitvány szökött szolgátok mondta, hogy erőtlenek vagytok, de meg akarjátok enni a földet és a tengert. Ha nem küldtük volna elétek a nyilakat, partról partra szállt volna a hír, hogy asszonyok öltöztek harcosok ruhájába, s férfitagok kötöttek maguk elé. Ti jöttetek, és erősek voltatok. Mi eljövünk, és mondjuk, legyen béke köztetek és népünk között. Egy szó még nem mossa el a vért és a szellemek indulatát. Meg kell kérdeznem fekete torkú, haragos szellemeinket, lehet-e őket engesztelni? Eldördültek az álcázott ütegek, a domboldal mögött álló, sűrű erdőske fáit zúgva, ellenállhatatlanul kaszabolták a gőgolyók, a detonáció oly erős volt, hogy megrezzentek tőle a spanyolok is, az indiánokat a légnyomás földre vetette. Mire feltápászkodtak, reszkedtek. Látjátok, nekem kell áldozatokkal engesztelnem miattatok-e haragvó szellemeket. De épp oly bosszúsak azok a csodálatos lények, akiket magunkkal hoztunk, és akiken nem fog semmiféle fegyveretek. A ménló toporzékolt ágaskodott újból, amint megcsapta finom, reszkető cimpáit a kanca átszivárgó nősténszaga, a vágy dobbanó nyihogása tört ki, s szájából kétoldalt fehér csíkos tajték folydogált. Az indiánok ijetten hátráltak, amikor Aguilar tanácsolta, hogy a haragos szellemek engesztelésére hordják a vezér elé a magukkal hozott ajándékokat. Hatalmas kukoricalepényeket nyújtottak felé, melyeknek tetejére apró halakat, gombákat, nyalánkságokat sütöttek. Aguilar intett, hogy Cortés törje meg a tésztát, s emelje szájához, jelképéül annak, hogy kegyes szívvel veszi mindazt, amit hoztak. A kacika lerakadta elébe a kancsókat, máz nélküli korsók voltak, veres és kék festett figurákkal. Lehajolt és nézte a rajzot. Égi testek dús planéta formája domborodott elő, alatta vastag sarokba bújtatott vadászisten, teste közepéből három nyilvessző mered ki, fejéből csőrös madár teste kígyózik, a vadász kezében fúvócső, melyben nyilvessző lapul. A lányok szétbontották a gyapott köpenyeket és egymásba göngyölt takarókat. Könnyű, majdnem sejem fogású kelmék voltak, egyiken tarka, figurális szövések, másikon kézi ímzésű szegélydísz, apró vakondok másznak fekete testükkel, piros karmaik szétterpeszkednek a fehérségen, hogy beleolvadjanak a kockák és sávok buja tarkasága foltjaiba. A kacika kinyújtotta kezét, lassú, kígyózó mozdulatot tett, az egyik kosár tartalma elővillant, lágy, cserzett, hófehér szarvasbőrök voltak, moha érintésű sejmükkel, virágosan, tarkán hímezve, beleékelt toldíszekkel, aztán kiemelt egy könnyű tollköpenyeget. Oda nyújtott a Cortés elé, meglóbálta. A toll lágy, omló zuhatagja színesen, rőtarannyal kápráztatott a napsütésben, mintha rebbenő, ismeretlen óriás madár teste lenne. Az arany, amit adtak, kevés volt. Finoman ötvözött karperec, aranypók, fibulaforma, lábszárra való aranyháló. Cortés megsimogatta a finomra sodort szálakat, csodálva az arányokat, az egymásba kapcsolódó részek tökéletes vonalát. Hol van az aranyotok? A kacika elgondolkozott, aztán keze meglendült, hosszú félkört rajzolt délfelé a levegőbe, s mutatta, arról hozzák délnyugat felől. A lányok most kezükbe vették apró, színes kosaraikat. A kacika intett nekik, szemlesütve jöttek közelebb, tekintetüket porban hordozva úgy értek Cortés közelébe. Ott egyenként leborultak, mint egykor Aguilar, szolgalányok ritusa szerint átölelték lábát, somlokukat a földre hajtották. A főkapitány nem értette ezt az ismeretlen, alázatos ceremóniát. Aguilart hívatta. Mondd, fráter, mit jelent a leányoknak alázkodása? Mind a 20 lány a te rabszolgád lett, ajándék. Cortés értetlenül nézte őket. Carlos törvénye szerint tüzes korongot sütöttek a lázadók tomporába, adhatták és vehették őket. De a többiek, a törvény így akarja, személyükre szabadok. 20 lány fejükön hosszú nyakú, másztalan korsókkal, ahogy látta egykor Szalamankában a hatalmas kőkoporsókon elmúlt világok szűzeit jönni. Körülnézett, a tiszteknek felcsillant szemük, égett bennük a férfi hajlandóság, megszédültek, a vér lángolt egyet, perzseltek a sebek, és súlyos lett a páncél. Neki kellett okosabbnak maradni. Aguilar, minek nekünk ez a sok lány? Parázdák lesznek, érettük a katonák, ennyivel több haszontalan száj. Mire kellenek nekünk a lányok? Uram, ha visszaküldené őket, halálos lenne a sértés, mintha ők nem választottak volna a kegyelmet ízlése szerint. Ha visszaküldené őket, a lányok hajnalban meghalnának. Miért halnának meg a lányok? Az istenek oltárára vannak számva, ahogy eljönnek ünnepeik, rájuk kerül a sor. Feláldozzák őket. Ha visszaküldi kegyelmed őket, Talán holnap hajnalra már nincsenek. Kérette Olmedó Pátert. Mit tanácsolsz a lányok dolgában, atyám? Kegyelmet 20 lelket nyerhet üdvösséges hitünk számára. Megkereszteljük őket, amieink lesznek. De vajon nem veszítjük el a mi saját lelkünket? Tud-e kegyelmed jó példával előjárni, hogy fékeztessenek a parázna indulatok? A lányok még mindig ott kuporogtak, mozdulatlanul és leborulva. Aguilar megérintette Cortés kezét. Életet várnak, vagy halált várnak, nagy uram. Ha felemeli őket, akkor tudják, hogy nem kerülnek még az áldozati oltárhoz, de ha lándzsával érintené szívüket, énekszóval fogadnák, hogy hajnalra szépek legyenek, mert istenükkel kell egyesülniük. Egyenként felemelte őket, az atya mindenki homlokára keresztjelét rajzolta. Cortés kesztyűs kezével végig simított fejükön, aztán intett a két kis apródnak, Xamarillónnak és Ortegillának, akik ott jártak uruk megett. Ma éjszaka ti fogtok ügyelni ezekre a lányokra. A ti sátorotokban térnek nyugovóra, közülük senki nem mehet ki, sem hozzájuk nem engedhet be senkit. Ti a sátor előtt vigyáztok, szavatokkal feleltek értük. A két fiú terelgette a megriadt, hallgatag láncsapatot, kivont gyík lesőikkel mutogatva nekik az utat, ők meg mint fehérve burkolt fantomok tűntek el különös, himbálózó gazella járásukkal az oldalt vert tiszti sátor mögött. Köpenyébe burkolózott, s a tűz mellé terített gyapott zsákon elaludt. Egy idő múlva szokása szerint felneszelt. Megvizsgálta a kiállított őrszemeket, a tábor kerületét, majd hátulról közelített a fővezéri sátorhoz, mely elnyelte erre az éjszakára a rabszolgalányokat. 14-15 éves fiú volt a soros apród, a kis Juan de Xamarillo, akit még apja bízott rá Kubában. Semmi újság, Juan fiam? Most Ortegilla pihen. A lányok sokáig ébren voltak, talán már elaludtak, de az előbb kijött egyik, nem háborgattam, csak leült arra a fatörzsre, maga alá húzta lábát, dúdolni kezdett. Olyan szívet facsaró volt a hangja, mintha valaki gyászolt volna. Amikor engem meglátott, karddal a kezemben rám nézett és mosolygott. Szép volt. Tudom, hogy az én koromban még illetlenség asszonyokra gondolni. Bocsánatát kérem, ha így mondom, csodálatosan szép volt. Ahogy ráesett a mécsesből a fény és rám mosolygott. De nagy uram, hallgassa, most megint kezdődik bent az ének. A sátorban felhangzott az idegen, fájdalmas melódia. Mintha először érthetetlen, elnyúlt szavak lettek volna, melyeket az éj széthúz és énekké varázsol, aztán lassan felolvadtak, ismeretlen ritmusok téptek egymásba, már sokan kísérték a mély, tiszta hangot, zümmögő kórusokat. Verse, vagy csak úgy szól, értelem nélkül, mint erdőben madarak. Leült arra a kiálló fatörzsre, melyen percekkel ezelőtt az ismeretlen rabnő megpihent. Domboldalán volt, innen végig lehetett tekinteni a tábort. Csendes fekete éjszaka. Az alvók alusznak, egyik-egyik álmában nyögve megtapogatja sebét, Cortés félelmes dogja felemeli fejét, egyet nyöszörög. Neki támasztja testét a hatalmas ölelő törzsnek, minden homályos, ködös lesz, minden fátyolos és elmosódott. Még hallja önmagát, amint szelíd, halkangon kérdi mosolyogva. Reám is vigyázol most, kisfiam? A sátor mélyén lassan elhalkult, elhalt a kórus.